A stúdió vendége továbbra is Bence György, filozófus, a telefonszámunk pedig 483-2626, ha bár ugye a hivatalos kampány éppen amiatt, hogy a választások időpontját, pontos időpontját csak holnap fogjuk megtudni, csak holnaptól kezdődik, de nem hivatalosan, azért itt már hónapok óta kampányolnak a pártok, és az év is úgy kezdődött, hogy nem kampányítóként, de mégiscsak valamiféle szezonnyitóként, évadnyitóként mindegyik párt összehívta a legfontosabb politikusait, és elindították az évet, és már azért helye közel a választási programokból is lehet látni bizonyos pontokat tartalmi oldalról. Van-e filozófiai különbség a két nagy párt között? Hiszen egyik oldalon van egy olyan vélemény, hogy mind a kettő néppárt, ezért nagyjából ugyanazt mondják, kis eltérékkel, és itt az igazi kérdés az lesz, hogy melyik tudja hitelesebben képviselni azt, amit állít. Tehát van-e filozófiai különbség, politika-filozófiai különbség köztük?
De ott kezdjem azzal, hogy a legfontosabb, azt nem mondtam, hogy az, hogyha végre elkezdődik hivatalosan is a kampány, akkor az lesz a legfontosabb változás, hogy végre annak az azt az álszenteskedést el lehet felejteni, hogy még nem kezdődött el a kampány, már elkezdődött. És onnantól kezdve nem is kell azt mondani, hogy még nem kezdődött el, és ez még nem kampány. Én azt hiszem, hogy a már folyó kampányból, és valószínűleg, amikor hát részletesebben előkerülnek a programpontok, akkor még inkább el lehet majd mondani, hogy most először van szó olyan dolgokról, ami inkább először került le igazából a napirendről, alapvetően a Fidesz irányváltásának köszönhetően, az, hogy itt most arról legyen szó, hogy ki magyar, még magyarabb, kevésbé magyar, határon túli magyarokról. Olyan dolgokról lesz szó ebben a kampányban, van már szó, és lesz még inkább szó, amelyek bármelyik európai vagy tengeren túli demokrácia kampányában elsősorban napirenden szokták.
Ez egyébként, ha már itt tartunk, kizárható, hogy nem is fog előjönni a kampányban sem az, hogy ki magyar, ki nem magyar. Mindkét oldalon voltak ilyen nézések, és a másik oldalról pedig a 90 előtt szerepvállalásával egyik vagy másik politikusnak.
Valamilyen mértékben biztos elő fog jönni, de hát azért azt látni kell, hogy a kettő és népszavazás eredményeként a Fidesz elég egyértelműen egy fordulatot vett, azt mondta, hogy ezek a határon túli magyarokkal kapcsolatos kérdések, a nemzet építéssel, a nemzeti egyesítéssel, vagy efélékkel kapcsolatos kérdések, ezek nem vesztették el érvényüket, de ezekkel majd a magyar nép igazán akkor tud foglalkozni, hogyha egy kicsit jobban él. Most, hogy ez mint szociológiai elmélet mennyire állja meg a helyét, ez egy más kérdés, ez egy politikai bejelentés volt, és azóta tartják magukat. Ehhez adókról van szó, munkahelyekről van szó, költségvetésről van szó, és kisvállalkozás vagy nagyvállalkozás, csupa nem szimbolikus, vagy nem ideológiai, hanem gyakorlati dolgokról, és ezen a téren szerintem eléggé markáns különbségek bontakoztak ki. Persze abban a mezőben, tehát olyan óriási különbségek, ugye senki se akar kommunizmus, senki se akar valami korporatív gazdaságot, mindenki a piacgazdaság hív, ez már eleve meghatározza azt, hogy olyan nagyon drámai eltérések nem lehetnek, de ettől még az eltérések lehetnek markánsak. És én egyelőre legalábbis úgy látom, és ezt elég erősen figyelem, hogy tulajdonképpen az MSZP-nek, maradom most a két nagypártnál számban, annak egyéb álláspontok is, az MSZP-nek az álláspontja az az, hogy meg kell végre kell hajtani, meg kell valósítani azokat a nagy reformokat, amiket mindenki tologat. Itt tényleg nincs mese, mert ez az Európai Unióval való együttműködés, nem is szólva az euró bevezetés, belátható időn belüli bevezetésének a feltétele, és hát ezeknek jóléti, nagyon kellemetlen, nagyon súlyos jóléti vonzatait pedig egy olyan fajta politikával ellensúlyozni, ami sok apró könnyítést, támogatást nyújt sok különböző csoportnak. ez egy ilyen poentivizmus az a festészet irányzat volt, amely ilyen passzágból kellett összeállni a képnek.
Mondjuk a 100 lépés program ezzel.
Ez az egyértelmű.
De azért arra tesznek utalást a baloldali politikusok is, hogy a választások után nem 100 lépésben gondolkoznak, hanem
néhány nagy lépésben, amit sok apróval próbálnak majd ellensúlyozni. És hát ugye tehát egy megszorításpolitika sokféle apró szegény politikával ellensúlyozva, hogy aztán ezekből a pacákból, pontokból hogy alakul ki az összkép, ezt majd, mert egyáltalán kialakul-e. A Fidesz szintén hát valamiféle megszorításokba kell, hogy gondolkozzon, ez persze nyilván nem köti teljes részletességgel a választók orrára, mint hogy a másik sem teszi ezt, mert nem akarja elveszteni a választásokat, de hát nyilvánvaló, hogy a bevételi oldalon a bevételeket csökkenteni kell gazdasági érintkítési okokból, a kiadásokat pedig egyrészt azért kell csökkenteni, mert kevesebb lesz a bevétel, de nem csak azért, hanem azért is, mert nagy az adósság. Tehát itt nincs mese, kevesebb fog jutni egy csomó dologra egyáltalán.
Hát ez mondjuk azért kevésbé jelenik meg a retorikában, tehát az jelenik meg leginkább, hogy még az is megjelenik mindkét oldalon, az állami bevétel nem kell, hogy feltétlenül csökkenjen.
Hát a bevétel talán nem, ugye elképzelhető egy olyan adóreform, ami kulcsok tekintetében alacsonyabb, de összbevétel szempontjából nagyobb, ugye mindenfélére gondolnak, adóeltitkolás, adó manipulációk, csalások, csökkenésére kisebb a tét, kevésbé, mert csalni is pénzbe kerül, meg kockázatos, tehát ha kisebb a tét, akkor kevesebbet fordítanak rá, meg kevésbé kockázatnak. Volt erre példa, hogy egy leegyszerűsítése az adórendszernek, a kulcsok leszállítása az végül is összadóbevételben többet eredményezett, még attól függetlenül is, hogy ugye a gazdasági növekedésnek is bevétel növelő hatása. A Fidesznél ezzel szemben viszont egy elég markáns ilyen keresztény demokrata koncepció áll szembe, hogy mindenütt megszorítunk, kivéve a családoknál, ahol viszont nem csak, hogy kevésbé szorítunk meg, vagy nem szorítunk meg, hanem még adunk is pluszban. Tehát valami olyan, ami a német keresztény demokrata kiinduló pozíciója volt az ottani választási küzdelme, csak aztán megijedtek tőle, és nem merték kimondani, meg is nem is fogják tudni megvalósítani, mert ott a másik fél nagyon erősen kihasználta ezt. De ez volt a Kirchhoff-féle nagy gazdasági koncepció, adócsökkentés, jóléti kiadások visszafogása, viszont a családok, és különösen a családok, nem gyerekeket nevelő személyek vagy családok, különösen több gyereket nevelőknél erősen növámogatásokat. És hát ehhez természetesen egy ideológiai körítés is járul, hogy vallási meg.
Ezek a tervek beleilleszthetők egy klasszikus, mondjuk így, ha van ilyen egyáltalán nyugat-európai, baloldali, jobboldali megosztásba, mert hogy mindkét párt a másik szemére veti, hogy nem igazi baloldal, mondják a Fidesz oldaláról az MSZP-re, és az MSZP-s politikusok részéről is elhangzik, hogy hát ez a jobboldali párt, amelyik Fidesznek hívja magát, nem egy klasszikus konzervatív párt.
Igen, hát leginkább érdekes volt, hogy mindkét fél egymást lebaloldalizza, sőt már lekommunistára, amikor ez is előfordul, mindkét a szocialisták is lekommunistázzák a fideszeseket. Hát, ugye abba, tehát az egyik egy igazándiból nem baloldali koncepció, érdekes mondan a szocialistáké, mert a szegény politika az nem egy baloldali koncepció, ez egy piacpárti koncepció szegény politikával enyhítve. A másik az egy, ha a baloldaliságot kizárólag abban a dimenzióban vesszük, és hát igazából ez a fő dimenziója tényleg, hogy melyik párt az, amelyik hát a piac spontán működésének eredményét szociális megfontolások alapján korrigálni akarja, és ennek érdekében hajlandó beavatkozni a piac működésbe, akkor lehet azt mondani, hogy a Fidesz ebben a tekintetben baloldalibb. Csak hogy ez nem biztos, hogy olyan gyilkos kritika, vagy hogy ez annyira elrémiszti a közönséget. Engem nem akarok itt túl semlegesnek látszani, én például ilyen mértékben magam is baloldali vagyok, nekem ez tetszik. És hát itt az történt, hogy a Fidesz a saját hagyományában mindig meglévő kettősséget, egy erőteljes piac, mert még neoliberális gazdaságpolitika és egy szociális, mindegy, hogy ez most keresztény vagy, szóval szociális gazdaságpolitika között eléggé határozottan a szociális irányba tolta el. Ez nem a most megjelenő, de ez az nem pusztán abban különbözik korábbitól, hogy Orbán Viktor időnként francia kulcsokat vagy kalapácsokat emelget, és mindenféle idült régi kommunista figurát maga köré gyűjt, hanem tényleg hát arra az álláspontra ez kellett láthatólag, és nem látok arra okot, hogy feltételezem, hogy emellett nem tart ki, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy vannak emberek, ezek választók egy igen jelentős részét teszik, és nem csak azért kell hát ilyen programokkal magukhoz édesgetni, mert különben nem nyerik meg a választást, hanem ez méltányos az ő igényük. Egyébként én mindig elképzelően hallgatom, amikor azt mondja valaki, hogy hát micsoda kommunista, kádárista dolog, hogy biztonságról beszélnek. Hát miért ez? Az valami beteg dolog, hogy valaki biztonságra vágyik? Én is vágyom, és szerintem akkor is vágynék, hogyha sokkal fiatalabb lennék. Más kérdés, de ebben senki nem vetett senkinek a szemére semmit, hogy a biztonságnak az a elképzelése, ami ugye a 10-20 évvel ezelőttig mi érvényes volt, hogy a munkavállalók többségé számíthat arra, hogy nagyjából egy-két helyen egy folyamatos hát előmenetelt biztosít neki a gazdasági szervezet, ez a múlté.
Hát van egy kádári értelmezés, igen, azért
ez a biztonságnak nyilvánvaló. Mert a kádárizmusból meg a kommunizmusból a kapitalizmus lesz, azért mert a kapitalizmus is megváltozott. Nincs teljes, nem lesz teljes foglalkoztathatság, és különösen nem ebben az értelemben, hogy egy csomó ember arra számíthat, hogy egy nagy céghez beáll, és ott tanul, meg szorgalmasan, hűségesen szolgálja a céget, és akkor hát szépen művezető lesz, vagy nem tudom mi lesz, és onnan megy nyugdíjba. Ezt elfelejthetjük. Magát a munkának a fogalma is megváltozott. Ezzel itt Magyarországon senki nem nézett szembe, de máshogy sem nagyon.
A stúdió vendége Bence György filozófus, a metazin.hu internetes folyóirat társszerkesztője. A hírek után folytatjuk.